amit hoztam ma üzenetet, annak az alapja egy kép. Talán, ha sikerül, majd fogok néhány képet vetíteni. Címként, ezt nem mondom meg, hogy kinek üzenem, de ezt írjátok föl, jó? Hogy tiszta víz. Sok-sok évvel ezelőtt volt egy korábbi munkahelyen egy munkatársam, aki egy rettentő jófej srác, olyan nagyon ízesen beszélte a magyar nyelvet, egy tót gyerek egyébként, egy tót srác, és mindig is érdekelte azt, hogy a magyarságnak milyenek voltak a gyökerei. És egy szakdolgozati kutatás keretében került el Csángóföldre, ahol tényleg azt az igazán ízes nyelvet beszélik, ami azért a mai magyar már nehezen érti, úgymond. És nagyon vendégszeretőek voltak ezek az emberek azon a területen, és nagyon kevés dolguk volt, de abból a kevés dologból szívesen adtak. Ez a srác, róla tudni kell azt, hogy ő minden étkezés után fogad most. Tehát mindegy, hogyha egy szelet csokit vagy csokival kínáltuk meg, utána ment és vette a fogkeféjét a táskájából, és ment és fogad most. Tehát ő ilyen. Elkerült Csángóföldre, ahol nem ez volt a divat, hogy minden étkezés után fogad mosunk. És amikor kérdezte az egyik háznál, ahol megszálltak a gazdát, hogy bátyám, hol van itt víz, hát mondták neki, hogy megmutatom. És akkor sétáltak hátra az udvarban, még hátrébb, már az istállót is elhagyták, az istálló mögött volt egy domb, nem földkupac volt, hanem más volt, és ott valahol mellette volt egy kút. Mondta nekik a bátya, hogy hát itt van a kút, ebből szoktunk inni, meg főzni. Ha fogat akarsz mosni, akkor... Úgyhogy ő fogat mosott, mert ennyire kellett neki, de azért gondolkodott közben, hogy megvan-e minden oltásom. Tudja, hogy nem lesz ebből valami baj. Nem nagyon hitt el, hogy a domb mögötti kútból precíz, tiszta víz jön, és abból nyugodtan lehet fogat mosni, főzni. Azért fenntartásokkal fogyasztott az ételt, mit mondjak, tehát nem sokat kért belőle. Amit hoztam, és fogtok talán látni egy, hát nem túl nagy képet, de nagyjából kivehető. Ez egy kis gazdaságnak a képe, egy tanya, egy mai, modern, kori tanya, tűzivíztározóval, néhány épülettel, búbos kemencével, meg sok egyéb dologgal. Az a helyzet, hogy ugye, édesanyám elmeséléséből és talán sokaknak a gyerekkori tapasztalataiból, amiket úgy hallunk, mi fiatalabb generáció, tudjuk azt, hogy ugye itt a város környékén is elég komoly tanyavilág volt. Ma már ezek a tanyák nem igazán vannak meg, vagy nagyon kevés maradt meg belőlük. És megvolt ennek az életformának egy íze. És ugye, akik már ugye 70 körül vannak és emlékeznek erre, azért úgy emlékeznek erre vissza, hogy ez milyen jó volt. Ilyen nyugodt és csendes élet volt, nem ilyen rohanó, mint a mai világ, és gyakorlatilag mindenük megvolt. Nem volt vezetékes vízük, nem volt bevezetve a gáz, hát villany még csak, de sok helyen a petróleumlámpa volt az, ami mellett tanultak a gyerekek. Amikor azt eloltották, akkor már nem az volt, hogy ki kellett húzni az internetet, csatlakozd a falból, mert nem tudta a gyerek, hogy meddig tart az este, hanem akkor sötét volt, és akkor lehetett aludni. Egy következő kép, sok lett, a következő kép pedig egy kútnak a képe, szintén egy tanyán, egy mai modern tanyán, talán csak a dizájn miatt, vagy a régmúltra emlékezve, szépen körbeakva a kútgyűrű, lefedve, hogy ne essen bele az esővíz. Feltehetően egy jól megásott kutat, amiben jó minőségű víz jött, feltehetően azt meg is óvták annyira, hogy ne essen bele a szemét, meg ne essen bele olyan dolog, ami nem abba való. Hogy a kútból, ami mondjuk a tanyán volt, ami a vízforrás volt gyakorlatilag, hogy abból tényleg lehessen inni. Hogy abból tiszta víz jöhessen. És láttuk egy következő képet, az pedig egy már mai állapot, sok helyen mai állapotot mutat. ahol a kútgyűrű ott van eldőlve, nem a helyén van már, az egész be van művelve, de arra utal, hogy valamikor itt egy tanya lehetett. Talán minden tanyának volt saját kis kútja, meg egyéb más felszerelései. Amiért ezt elmondom, az az állapot, ami ezen a képen van, és ha ott van a kútgyűrű mellett a kút, annak feltehetően már nem igazán tiszta a vize, és belekerül bármi. Lehet, hogy már behorták földdel, be van temetve, nem működik. Abból tiszta víz nem jön. Nagyon-nagyon ritka esetben jön, de inkább nem jön. Az a kép, ami ott volt előttem napokkal ezelőtt, és valahogy elindított efelé az üzenet felé, az egy ilyen kép volt. Egy beszántott régi tanyahelyekkel, már a kutak sincsenek meg, de nincs tiszta víz. És hoztam egy igét, és kivetítem hát, hogy egy kicsit könnyebb lesz elolvasni. Egyszerű fordításból olvasnám el. János evangéliumának 7. fejezetéből hangzik az ige. 37-estől 39-es versek. Az ünnep utolsó, legnagyobb napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak szívéből források fakadnak, és folyók erednek, amelyekből állandóan élő víz származik. Úgy, ahogy az írás előre megmondta. Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, de amikor Jézus ezt mondta, akkor Isten még nem küldte el a földre a Szent Szellemet, mert Jézus még nem dicsőült meg. Uram, én segítségül hívlak téged. Segíts kérlek abban nekem és nekünk, hogy jól értsük a te igédet. És a te beszéded, amely ott elhangzik, és ami ma is hangzik, ad, hogy tudjon megváltoztatni bennünket. Isten kedves szelleme, téged hívunk, hogy gyere be, formálj és változtass bennünket. Ad, hogy halljuk, befogadjuk, megragadjuk, megértsük, és ad, hogy meg is tudjuk cselekedni a te beszédedet. Amen. Ahhoz, hogy ezt a verset, vagy ezt a pár verset megértsük, ahhoz kicsit látnunk kell azt, hogy milyen lehetett az ünnep, amiről itt szó van. Ez az ünnep a sátoros ünnep, így hívják, vagy lombsátrak ünnepe. Egy olyan ünnep volt, amiről ha nem először hallasz, hanem már több egyére, akkor talán beugrik róla, hogy miről szólt ez az ünnep. Az egyik jelentőség ennek az ünnepnek az volt, hogy ilyenkor Izrael népe sátrakban lakott. Ne full extrás, légkondicionált sátrakra gondoljatok, hanem botokból összetákolt valami épületre, aminek a fedelét vagy tetejét azt lefették zöld ágakkal, vagy hát ágakkal valamivel. Ott feküdtek, nézték az eget, és emlékeztek arra, hogy az őseik a pusztában mennyi időn keresztül vándoroltak, kiszolgáltatva a puszta viszontagságainak, de leginkább kiszolgáltatva Istennek. Istennek, aki minden nap gondoskodott róluk, aki minden nap jól tartotta őket, aki minden nap megelégítette őket, aki hatalmasabb volt sokkal a pusztánál. Most erre emlékeztek akkor, amikor a sátoros ünnepről volt szó. Másrészt pedig ez a sátoros ünnep, vagy lombsátrak ünnepe a betakarítás után van, legalábbis akkor következik, és ilyenkor, amikor megtörténik a betakarítás, hát látva azt, hogy mit termett a föld, és ha jó termés volt, akkor még nagyobb örömmel, de egyébként is a termés miatt az örömmel, a hálával, hogy Istenem, főleg aki mezőgazdaságból élnek, tudjátok, milyen hálásak tudnak lenni, hogyha bőséges termés van. Milyen hatalmas dolog a bőséges termés. Mert nem csak most van kenyér az asztalon, hanem lesz kenyér az asztalon folyamatosan. Na tehát, ha ezt így képzeljük el, mint mondjuk egy régi gyülekezeti hálaadó nap, de annál sokkal több, mert ez egy hétig tartott. Egy héten keresztül minden nap ünnepeltek. Minden nap ünnepeltek. Ez egy örömünnep volt. Visszaemlékezve a múltra, Isten hatalmára, és emlékezve arra, hogy Isten mit tett. Isten mit tett velünk abban az évben. És mindamellett, hogy ezek a dolgok úgy ott voltak napi szinten, megtették azt, ugye ez az ünnep is Jeruzsálemhez köthető egyébként, megtették azt Jeruzsálemben, hogy minden reggel a pap, a főpap lement a Siloám tavához, vitt a kezébe egy kis korsót, egy aranykorsót, és ebbe az aranykorsóba, vagy ezzel az aranykorsóval merített a Siloám tavából, mint egy forrástáplát, ha jól tudom. Ezt a korsót, azzal a vízzel, amit merített, azt fölvitte a templomba. És ezt a vizet, ami ott volt a kezében, a korsóstól fölemelte, és kiöntötte a megfelelő helyre. A nép szeme láttára öntötte ki a korsót. Tudni kell azt Izraelről, hogy van egy időszak, ami csapadékos, ez októbertől mondjuk áprilisig tart körülbelül, és az áprilistől októberig tartó időszak pedig nagyon kevés csapadékkal bír. Ez az ünnep, a lomsátrak ünnepe pont ennek a száraz időszaknak a legvégén van. Akkor, amikor már nagy a szárazság, akkor, amikor már nagyon megszoktuk, hogy szárazság van, akkor, amikor már ott van az a felfokozott várakozás, hogy hát most már jönnie kellene a bőséges esőnek. Hát igen, betakarítás, és aztán vetés, és kell rá a bőséges eső. Mert úgy lesz a jövőben termés. Szóval ott van ez a felfokozott várakozás, és nap-nap telik egymás után ezen az ünnepen, és megy a pap, és teszi azt, amit tennie kell, és ez egy nagyon érdekes szokás, mert nem csupán az történik meg, hogy kiönti a pap a vizet az Isten színe előtt. Ez egy jelképes dolog, de ezzel mást is kifejeznek. Ez egyfajta vízáldozat. Miután ezt megteszik, azután abban a szokásban megtörtént az, hogy elindult a templomban, megszólalt a zene, és elindult Isten dicsérete. És miközben ugye mentek a dicsőítő, vagy a dicsérő zsoltárok, a pap egy pálmaággal, vagy pálmaágakkal körbejárta az oltárt. És a nép is pálmaágakat lengetett. Közeledünk a virágvasárnaphoz, ahol szintén meg fog jönni a pálmaág. És miközben a pap pálmaágakat lengetett, és a nép is ezt tette, elhangzik egy zsoltár, a 118-as zsoltárnak a 25-ös verse. Így hangzik, Úram, segíts most, Úram, adj most jó előmenetelt. Ezt énekelték. Gyakorlatilag az újszövetségi hozsánna szó is ebből vagy innen származik. Ez egy felkiáltás. Felkiáltás egy kívánság kifejezése, hogy segíts meg, jöjjön a szabadításod. Látva ezt a képet, vagy végig gondolva ezt a képet, és ezt a gyakorlatot, több mozzanat van még, amit nem említettem ebben, de azon a héten, amin történik ez az ünnep, ennek az ünnepnek az utolsó napja az a csúcspont. Az, amikor már egy héten keresztül, tehát 6 napon keresztül tesznek dolgokat meg, vagy napokon keresztül tesznek meg dolgokat, ismétlik, és az utolsó nap, tudják, ez az utolsó nap, ekkor valami különleges dolognak kell történnie. És az utolsó nap más is történik, igen, mert többször járja körül a pap az oltárt, sőt az a kürtzengés, ami, vagy kürtszó, ami szintén kísér ezt az ünnepet, az most nem 6 kürtszó, hanem 3x7 kürtszó. Ezek részletek. De mindenképpen kifejezi azt, hogy várjuk a következő évi esőt, és várjuk a messiás szabadítását. Benne vannak egy helyzetben, egyrészt hálásak azért, amit Isten adott nekik, ahogyan gondoskodott róluk, de várják azt, hogy a fizikaiba is bejöjjön Isten szabadítása, és várják azt, hogy a szellemibe is bejöjjön Isten szabadítása, mert a messiás nem csupán fizikai szabadságot szerez, hanem teljes szabadságot szerez. Ezért is furcsa azt látni, hogy Jézus pont ezen az utolsó napon, az ünnep legnagyobb napján, az ünnep csúcspontján, ott a templomban, nem csupán beleolva a tömegbe és énekli a hozsannát, meg lengeti a pálmaágakat, hanem azt olvastuk, hogy feláll és kiabál. Akkor, amikor a többiek énekelnek, akkor, amikor történnek a dolgok, ő föláll és kiabál. Föláll és kiabál, és azt mondja, hogy aki hisz bennem, ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyon. Annyira érdekes látni azt. Ott van a messiás várás, és ott van a messiás. És elmondja, hogy na, szomjasak vagytok? Mindenki szomjas volt. Gondoljatok bele, ott van egy csomó ember. Látják, hogy a pap önti a vizet. És nekem nincs. És valaki kiabál a tömegben, és azt mondja, hogy ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak szívéből források fakadnak, és folyók erednek, amelyekből állandóan élő víz származik. Jézus megint egy olyan dolgot tesz, ami megbújik a sorok között, és rettentő rendhagyó. Mintha nem illene bele az ünnepi képbe. Mintha nem illene bele abba a vallási gyakorlatba az, amit tesz. Mégis az Atya szívére mutat. Érdekes azt is látni, és sok helyen olvasunk a Bibliában élő vízről. Tudjátok, van egy ilyen folyóiratunk is, vagy hát már nem folyóirat, hanem más rendszeressége jelenik meg. Ahogyan értelmezik ezt, ahol élő vízről olvasol, ahol erről van szó, ott mindig a tiszta vízről van szó. Arról a vízről van szó, ami fogyasztható, ami enyhülést ad. Arról a vízről van szó, ami miatt oda mentek a kutakhoz, oda mentek a forrásokhoz, amiről beszéltem októberben a Samária asszony történetében is, ahova oda ment, csak azért, hogy friss vize legyen, hogy ivóvize legyen. Élő víz, tiszta víz, forrásvíz, iható víz. Ha beszélünk élő vízről, akkor beszélnünk kell arról is, amit nem élőnek hívnak, hanem mondjuk áporodottnak, vagy halottnak. Volt ilyen víz is egyébként. Ebben a korban, mivel kevés eső volt, ezért mindenféle módon próbálták összegyűjteni az esővizet. És az esővizet pedig ugye használták arra, amire az való volt. Ezzel lehetett akár tisztálkodni is, meg hát talán 20-30 évvel ezelőtt más is így tett, akár a tanyavilágban, hogy az esővizet összegyűjtötték valamibe, valamilyen edénybe. És hát tisztálkodásra jó volt. Vagy meglocsolni valamit teljesen jó volt. A nagyszüleim is tették ezt egyébként. 200 literes hordó, gyűjtötték az esővizet, és ugye ha locsolni kellett valami egyszerű dolgot, akkor az ott volt. Tehát volt élővíz, és volt olyan, ami nem élő volt. De hogyha arra gondolunk, hogy itt a napokban például eső esett, és mennyire kellett ennek a földnek, és mennyivel másképpen várja az ember az esőt, amikor mondjuk mezőgazdász, és hetekig szárazság van. Mennyire át tudja azt érezni, hogy milyen fontos az, hogy legyen eső, legyen víz. Említettem az előbb, hogy október elején beszéltem Samária asszony történetéről, és szeretnék onnan is elolvasni a János 4-ből két ige verset. Ugye egy beszélgetés alakul ki, és ebben Jézus két válaszát fogom elolvasni, a 10-es vers és a 13-14-es versek. 10-es vers így hangzik. Jézus így válaszolt, te nem ismered az Isten ajándékát. Nem tudod, ki vagyok én, aki vizet kértem tőled. Ha tudnád, akkor te kértél volna vizet tőlem. Én pedig élő vizet adtam volna neked. Endről egy beszélgetés a kútnál, ahova az asszony élő vízért ment, és Jézus azt mondja, hogy adj innom, és aztán elmagyarázza, hogy neki milyen van. és az asszony tudná, hogy kivel beszél, akkor a dolog fordítva történt volna meg. 13-14-es versek. Jézus így válaszolt, akik ebből a vízből isznak, mármint a kút vizéből, abból az élő vízből, azok újra megszomjaznak. De aki abból a vízből iszik, amit tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Bizony a víz, amit én adok neki, forrássá teszi őt, olyan víz fog folyni a belsejéből, amely örök életet ad. Azt mondja tehát Jézus, az a víz, amit én adok neki, forrássá teszi őt. Olyan víz fog folyni a belsejéből, amely örök életet ad. Emlékszünk a történetre, és tudjuk azt, hogy ez az asszony élt a lehetőséggel. Hiszen Jézus fölfedett minden olyan dolgot, ami hozzá volt köthető. És ő elment, visszament a városba, elmondta azt, hogy ott van egy ember, hát ő a messiás, mert megmondta mindazt, ahogyan élek, és nem ismer engem. És az emberek mentek oda a kúthoz, mert nekik nem a kútvize kellett, hanem az, ami Jézustól jött, az az élet. Október óta eltelt 6 hónap. Ez azon az éghajlaton, és azokban az időben, ez az időszak mondjuk októbertől áprilisig, ez pont az a 6 hónap, amikor mondjuk esik. És amikor a termés szárba szökken. Itt a gyülekezetben is eltelt 6 hónap. Október óta. És volt szó élő vízről is, arról, hogy kell nekem, kell nekünk az élő víz. Kell a saját életünk számára, és kell, hogy kiáradjon belőlünk, és elérjen másokat. Szent Jézus azt mondta, mindaz, aki iszik belőle, mindaz, aki megízleli, azt nem csupán megelégíti, hanem abból ez ömöl. Ebből az a víz fog áradni folyamatosan. Így olvastuk a János 7-ben, Jézus mondja, aki hisz bennem, annak szívéből források fakadnak és folyók erednek, amelyből állandóan élő víz származik. Források fakadnak és folyók erednek, amelyből állandóan élő víz származik. A kérdés az, bennem, vagy felém, meg a gyülekezet felé, meg ennek a városnak a keresztényei felé, hogy mi az, ami származik belőlem? Mi az, ami származik belőled? Minek vagy a forrása? Az, ami a szádból kijön, az, ami a számból kijön, az a másik ember számára élet lesz, élő víz lesz, vagy valami más? Úgy gondolom, hogy hiszük azt, hogy Jézushoz tartozunk, a szövői vagyunk. Valahol az ő tanításait komolyan vesszük. Valahol az ő beszédeit komolyan vesszük. Valahogyan azok az emberek vagyunk, akik szeretnénk folytatni ezt a munkát, amit ő elkezdett. Ennek nagyon fontos mozzanata az, hogy az élő víz be tudjon jönni, és tovább tudjon folyni rajtunk keresztül. Hogy Isten rajtunk keresztül el tudjon érni másokat. Meg tudjon gyógyítani helyzeteket a beszédünkön keresztül. Lehet egy szép elvárás, de mennyire tűnik teljesíthetetlennek. Azt is olvassuk Isten igében, hogy aki a szájával nem vétkezett, az tudom, hogy tökéletes ember, vagy valami ilyesmi van megírva. És mi van akkor, hogyha a számból olyan dolog jön, ami nem épít, és nem élő víz, hanem bomlaszt, hanem hogy valami egészen mást hoz. Gondolom, hogy akárhány kép is van ott a fejemben, azzal kapcsolatosan, ahogyan Jézus egy-egy helyzetet kezelt, akkor, amikor problémáról volt szó, akkor, amikor bűnről volt szó, akkor, amikor egy helyzet megjobbításáról volt szó, többször hangzik az el, hogy nem ítéllek el, nem vádollak, menj el, és többé ne vétkezz. Emberek, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy egymást betegyük különböző skatujákba, és egyik skatujából a másikba átkerülni nagyon nehéz. Azért valamit tennie kell. De Jézus nem skatujázott. És hogyha mi Jézus tanítványai vagyunk, ha mi hozzátartozunk, mi sem skatujázunk. És mi sem beszélünk úgy, mi bomlaszt, vagy ami leépít. Ha ez engem érint, akkor tudod, nekem kell megtérnem. Ha téged érint, neked kell megtérned. És a megtérés itt azt jelenti, hogy az életemet hozzáigazítom ahhoz az eredeti szándékhoz, amit Krisztus mondott, amit ő képviselt. Nem más jelent. Nem erőlködés jelent, nem valamilyen viselkedési formát magamra erőltetek, nem azt jelenti, hogy bizonyos közegben szenteskedő vagyok, más közegben meg teljesen más, hanem azt jelenti, hogy az az életváltozás, ami ott van bennem, az látható, érezhető, megfogható a másik ember számára. Ennek jele a beszéd is. És érezhető formája az, amikor tovább tud áradni az Isten beszéde, és helyzeteket változtat meg. Volt évekkel ezelőtt itt egy úriember, egy, hogy volt rám angol, úriember, tanított bennünket. Nekem nagyon tetszett az ő hite. Az, ahogyan ő kezelte a helyzeteket. Nagyon sokfelé utazik a világon, és hát sokszor fut abba bele, hogy a reptéren várni kell. És valamilyen módon mindig fölveszel a kapcsolatot valakivel, aki szintén úgy nem tud magával mit kezdeni, és várakozik. És 3-5 perc után oda szokott jutni, hogy imádkozik azért az emberért. Úgyhogy az ember kéri, hogy imádkozz már, értem. Tudja, hogy Isten őt ebben akarja használni. Meg még sok más dologban, de például ebben is. Ő eldöntötte a szívében azt, ez az úriember, hogy ő odaadja magát Istennek, és akarja, hogy Isten használja. Akarja, hogy az ő beszédén keresztül, néhány szón keresztül, egy imán keresztül, bármin keresztül, az az új élet bele tudjon áradni a másik ember életébe, és tudjon benne változást hozni. Úgy gondolom, hogy Krisztushoz tartozóként ugyanaz a mentalitás kell, hogy legyen bennem, bennünk, ebben a gyülekezetben, ennek a városnak a gyülekezeteiben. A saját erőnk tehát kevés. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Szeretnék olvasni még Ezékiel proféta könyvéből 36-os fejezet, 25-27-es versekig. Így hangzik. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a külszívet, és hússzívet adok nektek. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek. Profétai szó Izraelnek szól, nagyon komoly életváltozásról szól. Szív megváltozásáról, amit Isten szelleme végez. Amikor Jézus itt a János 7-ben erről a változásról beszél, arról a tiszta vízről beszél, arról az élő vízről beszél, ami belőlünk árad, akkor ugye ott még benne van az, hogy majd. De ma már nincs benne az, hogy majd. Ma már a most van benne. Az egyszerű fordításban így hangzik, hogy ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta. Mert akkor még nem küldte el az Isten a földre a Szent Szellemet. Ma pedig pünkösdi keresztényként tudjuk, hogy a testünk a Szent Szellem temploma. Tudjuk, hogy új teremtések vagyunk. Tudjuk, hogy számunkra ez nem egy lehetőség. Ha megváltozott az életünk, akkor ennek jönnie kell. Automatikusan, folyamatosan. Érdekes képeket használ, mert használ forrást, ami előbugyog, használ folyót, ami fakad valahonnan és kiszélesedik. Ez mind arról beszél, hogy folyamatosan történik. Nem egy-egy életszakasz. Nem arról szól, hogy amikor megtértem, újjászülettem, három embernek bizonyságot tettem, halleluja, Isten csodálatosan használt. És aztán, hát Uram, te ezt jól látod, majd a mennyei elszámolásnál. Hanem arról beszél, hogy folyamatosan ömlik onnan belülről az élő víz, a tiszta víz, és át van adva az új élet. Még egy verset szeretnék olvasni a Kolossi 3-ból, 9-es vers második felétől 10-es vers. Ti azonban már levetkőztétek a régi természetet és annak szokásait, viszont felöltöztétek az új embert, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőjéhez, az Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. Új teremtés, új ember. Ezek vagyunk mi. Akiben Isten szelleme benne él, és akiben Isten szelleme uralkodik. Ezek vagyunk mi. Ha ez vagyok én, akkor nekem szól, hogy aki hisz bennem, annak szívéből források fakadnak, és folyók erednek, amelyekből állandóan élő víz származik. Arra szeretnék fölhívni benneteket, hogy egyszerűen csak a következő perceket használjuk arra, hogy beszélgessünk erről Istennel. És hogyha kell, akkor mondjuk el, hogy Uram, én akarom megváltoztatni az utaimat. Akarom, hogy megváltozzon a beszédem. Akarom, hogy megváltozzak én magam ott belül a szívemből, hiszen onnan indul ki minden. Akarok megváltozni ott belül, hogy megtörténjen az, amiről itt beszélsz. Élővíz forrása. Folyamok. Fakadjanak. Folyamatosan. Legyünk így áldottak. Amen.